A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm műsorunk állandó szakértőjét, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás vagy fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Az érzelmi intelligencia és annak fejlesztése az, amivel egy ideje foglalkozol az előadásaidon. Hogyan váljak érzelmileg éretté, mi jellemzi az érzelmileg érett embert, milyen lépések segíthetnek bennünket, ez a következő nagyobb témánk. Az érzelmileg intelligens ember azt tudja mondani, hogy jó nekem magammal, szeretek magammal lenni, de a három dolgot elszúrtam. Így fogalmaztál az előadásodon, és ehhez a mondathoz két fogalmat kapcsoltál, az önbecsülést és az önértékelést. Hogyan kapcsolódnak össze ezek?
Igen, az összes gondolatom, ami majd el fog hangozni, meg amit megbeszélünk és kifejtünk, tulajdonképpen igazság párokból fog állni. Vagyis nagyon fontosnak látom, hogy éppen az érzelmi intelligencia kifejtésénél lássuk azt az összefüggést, hogy ez is és az is, hogy így is és úgy is, hogy emez is meg amaz is, hogy egyaránt vannak tartalmak, amelyek együtt meg tudnak jelenni, és egyaránt jellemeznek minket. És az önbecsülést és az önértékelést azért hoztam így párba fűzve, mert az önbecsülésben nyilvánvalóan ez egy pozitív érzelmi viszony saját magammal, tehát negatív önbecsülés nem létezik, ez fából vaskarika lenne. Tehát önbecsülés azt jelenti, érzelmileg pozitív viszonyban vagyok saját magammal. Míg, és most mondom a kiegészítő párját, amire te utaltál is, miközben az önértékelésem reális, nem pozitívan kell értékelni magunkat, hanem reálisan. Ha valamit elszúrok, miért kéne azt pozitívan értékelni? Vagyis az önértékelésem reális, és a reális önértékelésemben pont azért, mert van önbecsülésem, ami egy érzelmi viszony magammal, megengedhetem magamnak anélkül, hogy szégyenkeznék, hogy túlzottan szoronganék, hogy állandóan magamat kelljen igazolnom, magamat megvédenem, másokat bántanom magamat, másokkal összehasonlítanom, másokat vádolnom, másokat hibáztatnom és felelőssé tennem. Enélkül szabadon meg tudom állapítani, hogy ezt a dolgot elrontottam, vagy ezt lehetett volna jobban csinálni, vagy nem gondoltam át eléggé, vagy pillanatnyi indulatból cselekedtem, és most, ahogy átgondoltam, tulajdonképpen sajnálom. Vagyis, hogy a pozitív érzelem és a negatív érzelem, ami az önmagamhoz fűződő viszonyban megjelenik, az egyik egy önbecsülésben, a másik egy önértékelésben, hogy azok egyaránt jellemezhetnek engem, és az benne a szép, hogy miközben mondjuk fáj, vagy bűntudatot keltő, vagy esetleg egy kicsit ijesztő, nem is gondoltam, hogy erre képes vagyok, vagy magam is meglepődöm, vagy oszhatnám a negatív érzéseket, elszomorodok azon, hogy ezt csináltam, vagy csalódott leszek magammal kapcsolatban. Tehát, hogy miközben ezeket az érzéseket megengedhetem magamnak, és átélhetem, és ezek, ahogyan az előző adásban beszéltünk, segítenek engem az önmagam fejlesztésében, mert ezek az érzések segítenek abba az irányba, hogy hogyan tudok majd ezen változtatni és alakítani. Hiszen ha szomorú vagyok, akarok vele valamit csinálni, mert nem akarok mindig szomorú lenni magammal kapcsolatban. Nem akarok mindig egy csalódottságban élni, vagy egy ijedelemben, vagy félelemben, tehát valamit akarok vele kezdeni. Negatív érzések a motiváció részeivé válnak. Miközben, és ez nagyon fontos, a szívemnek egy mélyebb részén, mondjuk most így egy egyszerű képben, a pozitív érzések önmagammal kapcsolatban nem szűnnek meg. És ez nagyon fontos. Vagyis úgy is ábrázolhatnánk ezt, hogy a szomorúság, a csalódottság, a félelem, az ijedelem és a többi, ezek megjelennek bennem egy felszínesebb szinten, pillanatnyi szinten, egy érzelmi reakció szintjén, és ennél mélyebben pedig elérhető számomra a pozitív érzés saját magammal. Tehát ha ülök a fotelbe, esetleg tudok sírni és a többi, de hogyha arra kérdezek rá, hogy és egyébként hogy vagyok magammal, akkor föl tud derülni az arcom, hogy el tud apadni a könnyem, és azt mondom, hogy tudom magamat szeretni. És például ezért nem csak mondjuk a szomorúság és a csalódottság motivál, hanem az is, hogy szeretem és becsülöm magam, és ez tovább motivál, hogy megpróbáljak valahogy másképpen cselekedni, mert hiszen szeretem magam, de nem akarom így megőrizni magam, vagy így jegelni magam, hogy hát, hogy széttárom a karom, és azt mondom, én már csak ilyen ember vagyok. Hogy pont ezt nem akarom, mert hiszen szeretem magam, és jót akarok magamnak, és nem ez pedig nem jó, és ezt nem akarom magamnak.
Ahhoz, hogy érzelmileg éretté váljunk, számos lépés vezet, és ezeken igyekszünk majd mi is haladni a műsorban az előadásaidhoz kapcsolódva. Ennek az első eleme, hogy képes vagyok mély érzéseket átélni, miközben rálátok, és képes vagyok reflektálni a saját érzéseimre. Hát ennek nagyon mély kapcsolódása van, azt gondolom, ahhoz, amit az előbb elmondtál.
Igen, igen, és azért fontos megint párba tenni, egymás mellett látni, összefüggésben ezt a két jelenséget, mert nagyon jól mutatja azt, hogy nem kebelez be az érzelem. Hát nem arról van szó, akár még a legmélyebb érzelem is, hogy teljességgel elborít, és nem látok ki belőle, és semmi más, akár így is mondhatnám kicsit olyan csúnyán, semmilyen más pszichés funkció nem érhető el, mert nagyon is elérhető. Mert tudjuk, hogy például a szerelmes ember, mikor nagyon szerelmes, és a hormonális bumban van benne, akkor bizonyos pszichés funkció kevésbé működnek hatékonyan, például a kritikus és elemző gondolkozási funkciónk, ez kétségkívül így van, és az emlékezetünk is némi szelekcióval működik, tehát a rossz dolgokat úgy szívesen figyelmen kívül hagyjuk, ez azt jelenti, hogy a megfigyelésünk is bizonyos romláson tud keresztül menni. Na de azért nem annyira, hogy teljes realitásvesztésbe lennék, vagy hogy azért, mert átélek mondjuk egy vonzalmat, vagy szexuális vágyat, ebből az következne, hogy a szerelemben, és az hozzá kapcsolódó egészséges lélekben, a szexuális vágyban, de rögtön ebből nem tudom, minek kellene következnie. Hát nyilván rá tudok látni a saját vonzalmamra, a vágyamra, a szeretetemre és a többire, és majd eldöntöm, hogy mit kívánok vele tenni. És nyilván ezek az érzések lehetnek aztán nagyon negatív érzések vagy érzelmek, amelyeknek ugyanúgy nem engedem meg, hogy teljesen bekebelezzenek, miközben nem tagadom őket, nem szégyellem őket, nem moralizálok fölöttük, elfogadom és elismerem, hogy ezek lehetnek, csak hogy fölhasználom őket, hogy valamilyen megfelelő cselekvésnek az erejét például, mondjuk egy harag vagy egy félelem képes legyen motiválni.
Képes vagyok az érzéseimet szabadon kifejezni, de nem használom ki ezt arra, hogy manipuláljak vele másokat. Ez a második lépés. Tehát nem válik eszközzé a másik, ugye ez azt jelenti, hogy nem rendelem alá a saját célom elérésének tulajdonképpen?
Igen, és hogyha nagyon sarkosan mondanám, hogyha valaki jól tud bánni az érzéseivel, mondjuk így is, sarkosan mondom, hogy jó színészi képességekkel rendelkezik, miközben nyilván lehet, hogy magában ez nem is így tudatosul, de hogy minden további nélkül ő tud sírni, tud kacagni, tud örülni, tud lelkesedni, tud szomorú lenni, csalódott, dühös és a többi, hát akkor azért ez egy alkalmas lehetőség arra, hogy a kapcsolataiban másokat manipuláljon. Ez nyilvánvaló, hogy akkor ő alkalmas erre, hiszen ő érzéseket tud akkor képviselni, megjeleníteni, megélni, és tulajdonképpen ezek hitelesek is lesznek, hiszen ezek az érzések számára elérhetők, meg is éli őket. Hát csak nem mindegy, hogy most eljátszom a szomorúságot, megjelenítek valamit, ami tulajdonképpen minden további nélkül háttérbe tudnék helyezni, vagy hogy tulajdonképpen ezt az érzést nem is éreztem, hanem mondjuk egy manipulatív gondolat nyomán arra jutok, hogyha most 3 napig lógatom az orrom, és azt jelenítem meg a társamnak, hogy milyen szomorú vagyok és csalódott, hogy akkor majd úgy fog dönteni, hogyan én akarom. Anélkül, hogy tényleg átbeszélnénk, átgondolnánk, és mind a ketten megbecsülnénk, tisztelnénk a másik véleményét. Tehát igenis reális az, hogy valaki, aki az érzelmi intelligenciával összefüggésben nagyon szabadon tud megélni és ki is fejezni érzéseket, indulatokat, vágyakat, késztetéseket, hogy azokat kontrollált formában teszi. Az nem azt jelenti, hogy agyon kontrollálja és agyon szabályozza magát, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy nem veszti el közben az eszét, miközben az érzései nyomán cselekszik.
Tehát az érzelmileg érett ember ki tudja fejezni szabadon az érzéseit, de nem használja ki ezt arra, hogy másokat manipuláljon.
Pontosan.
A harmadik lépés az érzelmileg érett felnőtt esetében, hogy képes kötődni a szüleihez, de ugyanakkor le is tud válni róluk. Sőt, szabadon tudja változtatni ezt a kettőt.
Igen, hogy tud váltakozni. Tehát, hogy meg tudja élni a kötődését, és ezért, ha anyukája bajba van, apukája hívja, valamelyikük beteg lesz és rászorul, hát nyilvánvaló. Szóval elérhető számára a kötődés, az egész természetesen ott van benne, a méltányos igazságosság is indítja őt arra, hogy kifejezze a háláját, a köszönetét, hogy valamit adjon azoknak, akitől olyan sokat kapott. Hát a kötődése nyomán képes cselekedni, de például nagyon szabad abban, hogyha ő egy házas ember, és van 2-3 gyereke, egy férje, egy felesége, hogy akkor képes legyen egy határt is tartani ebben a kötődésben, és azt tudja mondani, hogy számomra most az, mondjuk így, az új család, vagy a már szabadon létrehozott család előrébb van, mint a származási család. Most ebben a helyzetben előrébb van, és ezért szabadon el tudja dönteni, hogy miközben nagyobb felelőssége van az általa szabadon létrehozott család felé, van felelőssége nyilván a származási család felé is, és hogy nagyon pontosan tudja mérlegelni, miközben néha ezek komoly dilemmákban dőlnek el.
Hogyne.
Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy minden pofon egyszerű, de hogy szabadon jó döntéseket tud hozni, és képes miközben ezt is érzi, és azt is érzi, miközben hálás a szüleinek, és miközben felelősség érzetet él át a gyerekei iránt, tudja szabályozni azt, hogy most melyiknek adjon teret, hogy melyiket csitítsa el egy kicsit, melyiket tegye egy picit háttérbe, miközben azt nem tagadja, nem tünteti el, és a többi.
Az érzelmileg érett felnőtt, ez a negyedik pont, képes kifejezni, hogy mások fontosak neki, anélkül, hogy szorongana ettől. Tehát kialakult, fejlett önazonossággal rendelkezik. Mit jelent ez gyakorlati szinten, ez a kialakult, fejlett önazonosság?
Ez azt jelenti, hogy jóban vagyok magammal, fontos vagyok magamnak, tudom, hogy ki vagyok, hát már amennyire azt tudjuk, hogy tudom, hogy ki vagyok, hogy egy felnőtt életképes, felelősségteljes és szabad lényként tudok élni, és közben ezzel együtt kifejezem azt, hogy jó nekem, hogy hozzátartozom, vagy hozzájuk tartozom, vagy hogy összetartozunk, hogy fontosak vagyunk egymásnak, hogy nagyon jól esik, hogy te teszel meg értem valamit, amit magamnak is meg tudnék tenni, hiszen tulajdonképpen, amikor két felnőtt, szabad ember házasságot köt, akkor az ő szövetségüket olyan formán is leírhatnánk, hogy miután két felelősségteljes, szabad, felnőtt emberről van szó, ezért nyilván mind a kettő be tud vásárolni magának, mind a kettő meg tudja vetni az ágyat magának, mind a kettő képes főzni magának, mind a kettő képes a talpát megmasszírozni, a hátat nem mondom, mert azt nem vagyok képes magamnak, de úgy meg tudom masszírozni a saját talpam, de a szövetségkötésünkben az van benne, hogy milyen jól esik, hogy te masszírozod meg az én talpamat, hogy én vettem meg a közös ágyunkat, hogy te vásárolsz be nekünk hétvégén. Hát, hogy milyen jól esik az, hogy megéljük azt, hogy kölcsönösen egymásért cselekszünk. Valami olyasmit az esetek legnagyobb többségében, amit egyébként magunknak és magunkért is meg tudnánk tenni. Mi a két véglet? Az egyik, hogy azért, hogy az önazonosságomat megpróbáljam föntartani, a függetlenségemet, amit szabadságnak nevezek, ezért állandóan távolítom magamtól a kapcsolatokat, azokat fenyegetőnek érzem a szabadságomra nézve, meg akarom őrizni a függetlenségemet egy tartós és meghitt kapcsolatban, ami ugye lehetetlen, mert éppen azt föltételező, hogy egymásnak önátadásban vagyunk. Ez az egyik véglet. A másik pedig, hogy állandóan kifejezem, hogy mennyire fontos az nekem, hogy mi együtt, és hogy mi, és hogy a nagy mi, és hogy az összetartozás, és egészen eltűnök benne. Elveszítem a magamhoz fűződő viszonyom, hogy az önazonosságomban mindig csak a kapcsolat révén határozom meg magam. Nem látom magamat egy független személyként, aki szabadon vállalja a függést a társától. Nem a függőséget, hanem kölcsönös függést. Tehát például, hogyha a társam elfelejt vacsorát venni,
nekem kell.
Nekem kell, vagy akkor aznap nem vacsorázunk, érdemes. Vagy megnézzük, hogy mi van még a kamrába. És ez tulajdonképpen nyilvánvalóan egy függést is jelent. Mert kiszolgáltatjuk magunkat egymásnak annak, hogy megjegyzed-e, hogy megcsinálod-e.
Az érzelmileg érett felnőttnek az is az ismérve, hogy nyitott, befogadókész, és közben szilárd értékrenddel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem teszek olyat, ami a saját meggyőződésemmel nem egyezik?
Pontosan. Főleg arra gondolok, hogy vannak olyanok, akiket akár negatív, akár pozitív érzések elsodornak. Hogy van egy helyzet, ahogy erről szoktunk beszélni, van egy helyzet, ő benne keltődik egy érzelmi hatás, hogy hat rá az a helyzet, egy nagy részvét, vagy egy nagy vonzalom, vagy egy nagy vágy, és teljesen elsodorja őt. Vagy hát persze ezek negatív érzések is lehetnek. Hirtelen indulatos lesz, dühös lesz, bosszúvágy föl támad benne, és olyasmit csinál valóban, ahogy mondod, ami tulajdonképpen a saját hitvallásával, vagy erkölcsi alapállásával és meggyőződésével ellentétes. Hát ezért nagyon fontos megint csak, hogy párban lássuk ezeket, tehát hogy képes vagyok a vágyra, és képes vagyok a haragra, és közben pedig képes vagyok nem szem elől téveszteni a saját morális meggyőződésemet.
Az érzelmileg érett felnőtt ismérve az is, hogy szabad az önkifejezésben, ugyanakkor szabad önszabályozással és impulzus kontrollal rendelkezik. Úgy is lehetne ezt megfogalmazni, hogy képes vagyok rá, hogy megmondjam, hogy ha valami nem jó nekem, de ez megmarad egészséges korlátok között.
Hogy például, amikor indulatos vagyok, és úgy döntök, hogy az indulatomat most kifejezem, és mondjuk több ok miatt is, az egyik, hogy nem akarom, hogy ez most már bennem maradjon, fontos is egy jelzést adnom neked, az érzést is ki akarom fejezni, tehát nem is akarok higgadtan beszélni erről. Már akarom, hogy lásd, vagy érezd, meg én is érezni akarom azt, hogy mi is megy bennem, és ki akarom oda rakni. De közben nagyon jól szabályozom, hogy kiabálok-e vagy nem, hogy milyen szavakat használok, hogy milyen módon fejezem ki, hogy magamról beszélek-e, mondjuk panaszkodom-e, vagy rólad beszélek és téged kritizállak, hogy ezeket mind képes vagyok szabályozni. Miközben, ha kívülről látnak engem, akkor mondjuk egy indulatos embert látnak. De ahogy csinálom, az teljesen rendben van.
Tehát indulatosnak lenni is többféleképpen lehet.
Rengetegféleképpen lehet. Lehet kapcsolatot építő módon, és kapcsolatot nagyon-nagyon romboló módon is lehet indulatosnak lenni. Ezért is utálom azt, amikor valaki még olyan büszkeséggel is mondja azt, hogy én egy őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon. Ez egyszerűen egy lehetetlen magatartásforma. Persze nem tudom, ki mit gondol ez alatt, de általában azt látom, hogy aki ezt mondja, az azt jelenti, hogy ő benne valami indulat keltődik, és az kontroll nélkül, és ráadásul olyan formában, amit szintén nem kontrollál, azt árasztja, fröcsögi maga körül szét. Hát én ezt nem őszinteségnek látom, hanem bárdulatlanságnak, műveletlenségnek, kulturálatlanságnak, igénytelenségnek.
Kontrollvesztésnek?
Kontrollálatlanságnak, irgalmatlanságnak, részvétlenségnek. Tehát sok minden jelzőt tudok még erre mondani, hogy milyennek látom egyébként. Miközben, hogy én ne csak hűvös, diplomatikus érzékkel oda-oda vessek egy-egy értelmezésre szoruló fél mondatot, nyilvánvaló, hogy emellett állok, hogy igenis érzéseket is képesek legyünk kifejezni kontrollált formában.
Jóban vagyok magammal, ugyanakkor érdeklődöm mások iránt. Ez is az érzelmileg érett felnőtt egyik ismérve. Ide tartozik az is, hogy örömömet lelem a gazdag emberi kapcsolataimban. Ez az érdeklődöm mások iránt, ez ezt is jelentheti?
Igen, és kétségkívül a szakirodalom, amikor az érett személyiségről beszél, akkor azt mondja, hogy az érett személy az árnyalt, differenciált, struktúrált emberi kapcsolatokkal rendelkezik. Vagyis nagyon sok irányú, sokféle, sokfajta és sokféle minőségű emberi kapcsolatokban képes egyaránt jól létezni, jól működni, otthonosnak lenni. Tehát nem kíván a bolti eladóval rögtön barátnői viszonyba kerülni, egy üzleti tárgyaláson képes a cégnek az érdekeit képviselni, közben a gyerekével tud nagyszerűen gyermeki módon játszani, képes egy meghitt intimitásban lenni a házastársával, erre mind képes és mindegyikben otthonosan mozog.
Képes vagyok az együttműködésre, mégis szabadon fel tudom vállalni a konfliktusokat, ez is az érzelmileg érett, felnőtt ismérve. Talán ez az egyik legfontosabb az emberi kapcsolataink szempontjából, nem? Hogy együttműködésre is képes vagyok, de fel tudom vállalni a konfliktusokat.
Igen, mert vannak olyanok, akik állandóan konfrontálódnak, állandóan ütköznek, és tulajdonképpen szem elől tévesztik a kapcsolatnak a megbecsülését, a társuknak a megbecsülését. Vagy azt, hogy tulajdonképpen rendben van, most mindenérők harcolnak, meg küzdenek, és ütköznek, de hogy tulajdonképpen ez hogy hat az életminőségükre, a kapcsolati elégedettségre hogy hat, hogy minden nap van valami balhé, hogy soha nem képes egy konfliktust lecsendesíteni magában, hogy ő neki mindig szólni kell, hogy nincs meg benne valamiféle érzelmi nagyvonalúság, hogy azt mondja, hogy jó van, jó, hát ez nem esett jól, hát máskor meg láttam az ő arcát tegnap, hogy neki meg az nem esett jól, az a fél mondat, amit mondtam, nem is akartam bántó lenni, de akkor kimondtam, láttam, hogy mégis megbántódott rajta. Képes vagyok a saját megbántottságomat hátra tenni, és fél óra múlva már nem is emlékszem rá. Tehát ez az egyik, hogy képes vagyok arra, hogy ne kelljen minden csatába belemenni. És itt egy nagyon fontos különbségtétel, hogy a szőnyeg alásöprés az egy negatív kapcsolati konfliktus kezelő vagy nem kezelő mód. De amikor képes vagyok arra, hogy egy konfliktust ne kezdjek el, vagy ne élezzek ki, az viszont egy érzelmi és társas intelligenciával rendelkező személynek az ismérve. Hát amikor nincs időnk, nincs energiánk, amikor ezer bajunk van, fontos vagy lényeges dolgokat kell megoldani, akkor hát nyilvánvaló, hogy ez egy jó készség, hogy nem fogok most konfrontálódni, ütközni valamivel, aminek most nincs itt jó értelemben az ideje. És a másik pedig, a másik véglet, amikor valaki az együttműködés árának azt gondolja, hogy nem lehet konfliktus, hogy az együttműködés mindenképpen azt jelenti, hogy akkor már elvtelenül, önmagunkat meghazudtolva, az érzéseinket eltiporva, valamiféle, hát egyre jobban minket kiüresítő kompromisszumra kell törekedni. Erről szó sincs. Ez általában hosszú távon azt jelenti, hogy a kapcsolat nem tud fejlődni. Mert a fejlődésnek része, hogy konfliktusaink támadnak.
Hogyan fejleszthetjük az érzelmi intelligenciánkat felnőtt korban? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk.
Pál Feri.